világban voltak, mert amikor hajdanán fáraó kocsikkal és gyalogosokkal erőrontott odalentről, hogy Káhi, Ámor és Retenu nyomorúságos földjén át hatoljon a világ végéig, s a templomfalak összerólt kövein bevésett vonalakkal óriási nagyságban ábrázolhassák, mint ragadja meg baljával egyszerre öt barbár üstökét, s mint lengeti meg jobbjával a buzogányt a szent hőkölők felett, mindig Gáza volt a vállalkozás első állomása. Sok egyiptomit is lehetett látni Gáza erősen szagos utcáin. József jól megnézte őket. Széles vállúak voltak, fehér ruhások és fennhéjázók. Kitűnő olcsó bor termett itt a parton, és mélyen be az országba, Beer-Seba felé. Az öreg számos korsóval cserélt, hogy két teve alig győzte vinni, és a korsókra írta 8-szorosan jó bor Hazátiból. Akármilyen messze jutottak is azonban, mire az erős falu Gáza helységet elérték, az út nehezebb fele, amelyhez képest a lassúcska utazás a filiszteusok országán át csupán gyerekjáték és mulatság volt, még előttük állt. Mert Gáza mögött délre, ahol a parttal párhuzamosan homokos út vitt Egyiptom folyója felé, a világképe, tudták az izmaeliták, akik nem egyszer jártak már erre, rendkívül barátságtalanná vált, a tápláló mezők előtt, melyeken a Nílus szétáradt, mélységesen szomorú alvilág, iszonyú pusztaság tárult föl, 9 napi átkozott és veszedelmes járóföld, a gyötrelmes sivatag, amelyen nem lehet elidőzni, hanem a lehető leggyorsabban kell megjárni és hátrahagyni, úgyhogy Gáza volt az utolsó pihenő, mielőtt Micraimba értek volna. Ezért az öreg József ura nem igen sietett innen tovább haladni, mert amint mondta, a tovább haladás úgyis elég sokáig lesz, majd sietős, hanem sok napon át tartózkodott Gázában, hogy a sivatagi útra komoly előkészületeket tegyen, ellássa magát vízzel, külön vezetőt és útmutatót vegyen föl, s tulajdonképp fegyvereket is kellett volna beszerezni kóbor csőcselék és rabló sivatag lakók ellen. Erről azonban öregünk lemondott. Először, mert bölcsességében haszontalannak gondolta, mivel, amint mondta, vagy szerencsésen elkerülik a sivatag belieket, amikor is nincs szükség fegyverre, vagy szerencsétlenségükre beléjük ütköznek, akkor meg akármennyit ölnek is meg közülük, még mindig marad elég, hogy utolsó ingükig kifossza őket. A kereskedő, mondta az öreg, bízza magát szerencséjére, nem pedig dárdára és íra, ez nem az ő dolga. Másodszor pedig a vezető, akit a kapunál béreltek, ott, ahol az utasoknak effélék ajánlkoznak, nyomatékosan megnyugtatta őket a kóborlók felől, és kijelentette, hogy az ő vezetése mellett egyáltalán nincs szükség fegyverre, ő tökéletes kísérő, és az iszonyún át a legbiztosabb utakat mutatja, amiért is nevetséges lenne, ha rábízván magukat még fegyvereket is cipelnének. Hogy elcsodálkozott József? Hogy megijedt, és viszont megörült is, amikor a vezetőben, aki az indulás hajnalán a kis karavánhoz csatlakozott és annak élére állt, hitetlenkedve ismerte föl a fanyarul szolgálatkész ifjat, aki nemrég oly sok mindennek előtte Sékemből Dothánba vezette. Ő volt az kétségtelenül, noha a sivatagi lepel, amelyet viselt, megmásította akkor külsejét. A kis fej és duzzadt nyak, a vörös száj és almaszerű áll, kiváltképp pedig a tekintet vágyatsága és a sajátságosan kényes tartás félre ismerhetetlen volt, s a meghökkent József úgy hitte, egy pillantást fog el, melyet a vezető, félszemével gyorsan hunyorítva, de különben mozdulatlan arccal vett feléje, s amely régi ismeretségükre emlékeztette, de ugyanakkor diszkréciót is ígért. Ez igen megnyugtatta Józsefet. mert ez az ismeretség mélyebben nyúlt vissza előző életébe, mint amennyire kívánatos volt, hogy az izmáliták szeme elhathasson, és a hunyorítást úgy is érthette, hogy az idegen is tudja ezt. Mégis nagyon szeretett volna az emberrel szót váltani, és mikor az utazó társasága hajcsárok dala és a vezérteve kolompjának hangja mellett elhagyta a zöld mezőket, s föltárult előttük a sivatag, József megkérte az öreget, aki mögött nyargalt, hogy még egyszer és nagyobb biztonság okáért megkérdezhesse a vezetőt, vajon teljesen biztos-e a dolgában. Félted a bőröd? Kérdezte a kereskedő. Mindnyájatokért, felelte József. De én először utazom az átkozott tájon, és itt csak nem sírva fakadok. Kérdezd hát meg. József erre előre ösztökélte állatát a vezérteve mellé, és így szólt a vezetőhöz. Uram szája vagyok, hogy biztos vagy-e az útban, azt akarja tudni. Az ifjú, ahogy szokta, vállán át ránézett félig nyitott szemmel. Saját tapasztalatod alapján megnyugtathatod, felelte. Csöndesen, suttogta József. Hogy kerülsz ide? És te... volt a válasz. Na persze, szócs az izmálitáknak róla, hogy testvéreimhez utaztam, suttogott József. Légy nyugodt, felelt a másik épp oly halkan, és egyelőre ennyiben maradtak. De amikor napról napra mélyebben hatoltak a pusztaságba, a napkorong borúsan szállt alá a holt hegyláncok mögött, és középen szürke, de szélükön esti fényben égő felhőhadak borították az eget a viassárga homokpuszta felett, amelyen aszott fűtől bozontos dompárnák voltak elszórva messze-messze. Még egyszer alkalom adódott, hogy föltűnés nélkül beszélhessen az emberrel. Mert amikor néhányan az utasok közül megpihentek egy füves domb körül, melyen a hirtelen beálló hideg miatt rőzsetüzet szítottak, közöttük volt a vezető is, aki különben sem az urakkal, sem a szolgákkal nem sokat érintkezett. Megvetette a szócséplést, és csak az öreggel tanácskozott tárgyilagosan napról napra az út felől. József csatlakozott a csoporthoz, miután bevégezte szolgálatát, és boldog szunnyadást kívánt az öregnek, letelepedett a vezető mellé, és várt, amíg az utasok szűkszavú beszélgetése elnémult, és egyre jobban elfogta őket a bóbiskoló félálom. Ekkor meglökte kissé szomszédját, és így szólt. Hallod-e? Sajnálom, hogy lehetetlen volt akkor szavamat tartani, és cserben kellett, hogy hagyjalak, amikor vártál rám. Az ember lankadt pillantást vetett rá a vállán át, és tekintete nyomban visszafordult a zsarátnok felé. Szóval lehetetlen volt, felelte. Na mondhatom, ilyen hűtlen fickóval, mint te, még életemben nem találkoztam. Ha rajtam múlna, 7 öröm évig ülhetnék, s őrizhetném a szamarát, eszébe se jutna visszajönni, ahogy ígérte. Csodálkozom, hogy egyáltalán még szóba állok veled. Igazán csodálkozom magamon. De hát hallod, hogy bocsánatot kérek, mormolta József. Sőt, bocsánatot is érdemlek, mint tudott-e azt. Másként történt, mint ahogy gondoltam. Úgy fordult a dolog, ahogy nem sejthettem. Lehetetlen volt visszatérnem hozzád, akárhogy is akartam. Persze, 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 locsogás. Üres kifogások. 7 öröm évig ülhettem volna, s várhattam volna rád. De mégsem ültél miattam 7 öröm évig, hanem mentél az utadra, amikor láttad, hogy távol kellett maradnom. Ne túlozd a kellemetlenséget, amit akaratom ellenére okoztam. Inkább mondd meg azt, mi lett Huldából távozásom után. Hulda, Hulda? Ki az a Hulda? Hogy ki, az némi túlzás, mondta József. Huldáról kérdezlek, a szamárról, amelyik vitt bennünket, fehér kis hátas csacsimról, atyám istálójából. Csacsi, csacsi, fehér kis hátas csacsi, majmolta halkan a vezető. Úgy beszélsz arról, ami a tiéd olyan gyengéden, hogy már ebből lehet látni önszeretetedet. Az ilyen emberek aztán annyira hűtlenek. Ugyan, ellenkezett József, nem magam miatt beszélek gyengéden Huldáról, hanem miatta, mert olyan nyájasan óvatos állat volt, amelyet rám bízott atyám, és ha a sörényére gondolok, amint szeme fölé göndörödik, szívem ellágyul. Azóta is szüntelenül aggódom érte, amióta tőled elváltam, és még azokban a percekben és hosszú órákban is, amelyek magamnak is ugyancsak rémületesek voltak, az ő sorsáról érdeklődtem. Tudnod kell, hogy amióta Sékembe jöttem, a rossz csillag nem hagyott el, és nagy szorongattatás lett osztályrészem. Lehetetlen, mondta az ember, és hihetetlen. Szorongattatás? Megáll az eszem, meg vagyok győződve róla, hogy rosszul hallottam. Hiszen te testvéreidhez mentél. Hiszen te meg az emberek szakadatlanul mosolyogtok egymásra, mert te kedves és szép vagy, mint egy faragott kép. És hozzá még micsoda gyöngy életed van. Hogyan kerül ide rossz csillag és nagy szorongattatás? Ezt teljesen hiába kérdezem magamtól. Minden esetre így van, válaszolt József, és mégis azt mondom neked, egy pillanatra sem szüntem meg szegény Hulda sorsára gondolni. Na jó, mondta a vezető. És József megint láthatta szemgolyóinak különös mozgását, amit már egykoron is megfigyelt nála, ezt a gyors, kancsal körbeforgást. Tehát jó uzárszív rabszolga, te szólsz, és én hallgatlak. Azt is lehetne ugyan gondolni, nincs sok értelme még egy szamárral is törődni ennyi baj mellett, mert mi szerepe lehet ennek, és mi fontossága viszonylagosan. De lehetségesnek tartom, hogy a te gondod számba jövő és dicséretre méltó, hogy a magad bajában még szegény teremtésre is gondoltál. Mi lett hát vele? Szegény teremtéssel? Nem kellemes a magamfajtának előbb egészen hiába szamarat őrizni, aztán még számot is adni a történtekről. Szeretném tudni tulajdonképpen, hogy jövök hozzá. De nyugodt lehetsz. Utolsó benyomásaim szerint nem történt olyan nagy baj a szamár bokájával, mint ahogy első ijedelmünkben hittük. Úgy látszik, csak kibicsaklott és nem tört el, azaz úgy látszott, eltört, de tulajdonképp csak kibicsaklott. És meg jó. Miközben vártam rád, volt időm bőven, hogy ápolás alá vegyem a szamár lábát. Mikor végezetül elfogyott a türelmem, már annyira volt a te Huldád, hogy tovább tudott kocogni, már a többnyire csak három lábon. Magam szamaragoltam rajta Dothánba, és ott elhelyeztem egy háznál, amelynek már nem egyszer tettem szolgálatot az ő és a magam javára. A helység első házánál, egy szántóvetőnél, ahol épp oly jó dolga lesz, mint atyád az úgynevezett Izrael istállójában. Csak ugyan, kiáltott József halkas örömmel. Ki gondolta volna? Tehát lábra állt, s kocogni tudott, és a te gondozásod folytán most jó dolga van. Nagyon jó, erősítette meg a másik. Szerencséje van, hogy elhelyeztem a szántóvető házánál, és sorsa irgalmas volt hozzá. Tehát, mondta József, Dothánban áruba bocsátottad. És a bevétel? Azt kérdöd, a bevétel? Engedelmeddel. Azzal kiegyenlítettem vezetői és vigyázói munkám díját. Úgy. De hát nem kérdem, mennyit tett ki. És az élelmiszeres tarisznya, amit Hulda vitt. Komolyan gondolsz, ennyi baj mellett holmi falni valóra? És azt hiszed, ennek fontossága lehet viszonylag? Nem sok, de hát a tarisznya mégis megvolt. Azzal is kártalanítottam magam. Hát, mondta József, elég jókor kezdted magad kártalanítani a hátam mögött. Ezzel bizonyos mennyiségű hagymára és aszalt gyümölcsre célzok. De hagyján, talán jót akartál, és általában inkább jó oldalaidra szeretnék tekintettel lenni. Hogy Huldát megint lábra állítottad, és jól lakadtad a faluban, azzal csak ugyan hálára köteleztél. És hálás vagyok a szerencsének, hogy véletlenül ismét találkoztunk, és ezt megtudhattam. Igen, és most megint mutathatom neked az utat, széllel vélelt, hogy célodhoz éri, felelte az ember. Hogy miképpen jövök ehhez, és miért éppen én, azt kérdezhetem magamban úgy mellesleg, de hiába, ha senki más nem kérdi. Már megint fanyalogsz, mondta József, épp úgy, mint akkor éjjel az úton Dothán felé, amikor önként segítettél megtalálnom a testvéreket, és mégis rossz kedrel tetted. No, hát most nem tehetek magamnak szemrehányást, hogy alkalmatlankodom, mert te elszegődtél az izmálitákhoz vezetőnek a sivatagon át, és én csak véletlenül loholok közöttük. Ez egyre megy, hogy téged vezetlek vagy az izmálitákat. Nehogy az izmálitáknak is ezt mondjad, mert ők nagyra vannak méltóságukkal és függetlenségükkel, és nem szívesen hallják, hogy ők bizonyos mértékben csak azért utaznak, hogy én eljussak oda, ahová Isten akarja. A vezető hallgatott, s állát sáljába hajtotta. Hogy szokása szerint körülforgatta-e szemét? Könnyen lehetséges, de a sötétben nem lehetett észrevenni. Ki hallaná szívesen, szólt némi önmegtagadással, hogy csupán eszköz. Kiváltképp ki hallaná szívesen egy tejfölös szájútól. Részedről uzárszív, rabszolga, meg éppenséggel szemtelenség. Másfelől pedig, amit mondok, éppen az, hogy úgyis egyre megy, és az izmáliták minden esetre épp úgy lehetnek azok, akik hozzád társultak, tehát, hogy ismét te vagy az, akinek utat kell nyitnom, miattam ám legyen. Közben egy kutat is kellett őriznem, a szamárról nem is beszélve többet. Kutat? Mindenkor kellett számítanom efféle szerepre, most hát a kúton volt a sor. A legüresebb üreg volt, amit valaha láttam. Üresebb már nem is lehetett. Szinte már nevetséges, mennyire üres volt. Ítéld meg tehát szerepem méltóságát és nekem valóságát. Különben talán éppen az üresség az, ami lényeges volt ennél a veremnél. A kő el volt hengerítve. Természetesen. Azon ültem, és ülve is maradtam, bármennyire szerette volna is az az ember, hogy eltűnjek. Micsoda ember? Hát az, aki titkon az üreghez jött balgatagságában. Toronytestű ember volt, lábai, mint a templom oszlopok, ebben a testhüvelyben azonban vékony hang lakozott. Ruben! Kiáltott föl József, és csak nem elfeledkezett minden óvatosságról. Nevezd, ahogy akarod. Balgatag egy ember torony volt. Amint odajött köteleivel és köntösével ehhez a példásan üres veremhez, meg akart menteni. Eszmélt rá József. Miattam? Mondta a vezető, és asszonyosan ásított. Kezét finnyás mozdulattal szájához emelve s finom kis sóhajjal. Ő is a maga szerepét játszotta. Tette hozzá már alig érthetően, mert állát és száját mélyen, sáljába furtas, úgy látszik, aludni akart. József még hallotta szaggatott, rosszkedvű mormolását ilyesféleképp. Nem kell komolyan venni. Csak tréfa és célzás. Tejfölös szájú. Várakozás. Épp kézláb mondatot már nem lehetett kicsalni belőle. És a sivatagi út további folyamán József sohasem elegyedett többé szóba a vezetővel és vigyázóval. Cell vára. Napról napra türelmesen vonultak a gyötrelmesen át a vezérállat kolompja után, kútállomásról kútállomásra, amíg betelt a 9 nap, és ők szerencsésnek vallhatták magukat. A vezető nem vezette félre őket, értette a dolgát. Még akkor sem tévesztett utat, és akkor sem vesztette el az irányt, amikor Kusza hegyvidéken keltek át, amely nem is volt az, hanem torzan fintorgó szürkés homokkőtömbök, és nem kőhöz, hanem érchez hasonlóan feketén csillogó omladékos meredekek zagyvaléka, amelyek sötét fényükben fölmagasló vasvárosnak látszottak. Sőt, még akkor sem, mikor útról, ösvényről, földfeletti értelemben és jelentésben napok hosszat egyáltalában nem is lehetett szó, hanem a világ elátkozott tengerfenék lett, és aggasztóan nyelt el mindent beláthatatlanságában, hullaszínű homokkal tele az izzó sápat éghatárig. És mentek fövenykúpokon át, melyeknek hátát kínos finomra hullámosította és redőzte a szél, míg alant a síkon csillogva remegett a forró levegő, mintha mindjárt kigyúlna és táncoló tűzzé válna, s benne örvényesen forgott a fölkavart homok, hogy az utasok elleplezték fejük e csalfa halálvidámság elől, s inkább nem néztek oda, hanem vaktában meggyorsították az iramot, hogy keresztül jussanak az iszonyatoson. Az úton gyakorta hevertek sápadt csontok. Egy teve melkasa, lábszárcsontja, vagy emberi tag mered ki megaszaltan a viaszos porból. Pislogva néztek, és nem adták föl a reményt. Két fél napon át, reggeltől estig tűzoszlop vonult előttük, mintha vezetőjük volna. Ismerték-e jelenség természetét, ám viszonyukat hozzá mégsem csak e természetes oldalról fogták föl. Tudták, futó partölcsérek ezek, amelyeket a naptüze világít át. Mégis jelentősen és megtisztelve szóltak egymáshoz, tűzoszlop halad előttünk. Ha szemük előtt hirtelen összeomlana a jel, rettenetes lenne, mert minden valószínűség szerint Por Abubu követné. De a jel nem omlott össze, csupán koboltszerűen változtatta alakját, s lassacskán ellobogott a zord keleti szélben. Ez hű maradt hozzájuk 9 napon át. Szerencséjük megzabolázta a délit, amely így nem száríthatta ki tömlőiket, s nem itta el az életvizét előlük. A 9. napon pedig már túl voltak minden veszélyen, megmenekültek a pusztaság borzalmaitól, és szerencsésnek valhatták magukat. Mert a sivatagi út következő részét már gondjába fogadta, s biztosította Egyiptom, mely bejáratát védve a nyomorúságosból jó darabot őrzött léptennyomon bástyákkal, melvédekkel és őrtornyokkal a kutak mellett, hol egyiptomi hadnagyok vezérlete alatt strusztollas núbiai íjászok és líbiai szekercések kis seregei tanyáztak, az arra vonulókra nyersen rákiáltottak, és hivatalosan kihallgatták őket, honnan és hova. Az öreg a maga vidám és okos módján tudott a fegyveres néppel beszélni. Szándékainak ártatlansága felől minden kétséget elhárítani, és apró ajándékokkal, podgyászából, késekkel, lámpákkal és aszkalun hagymával jó akaratukat meg tudta nyerni. Így körülményesen, de vidáman jutottak őrségről őrségre, mert a határőrökkel tréfálkozni sokkal jobb volt, mint a vasvároson át és a sápadt tengerfenéken keresztül vonulni. Az utasok azonban jól tudták, hogy az állomások megjárásával csak ideiglenes, amit végeztek, és ártatlanságuk aggályosabb vizsgálata, valamint veszélytelenségüké a közrend biztonságára még előttük áll. A hatalmas és kikerülhetetlen sorompónál tudnillik, amelyet az öreg királyok falának nevezett, és amely régtől fogva ott állt a sóstavak közti földnyelven a sosszúvadak és sivatag lakók ellen, ha netalán marháikat fáraó mezőin akarnák legeltetni. Egy magaslatról ahol napnyugtakor megállottak, áttekinthették-e fenyegető óvó intézkedéseit és műveit. Az aggályos gőgös elzárkózásnak, melyet az öregnek nyájas beszédességével jöttében mentében nem egyszer sikerült már legyőznie, úgyhogy nem fért tőlük túlságosan, hanem nyugodtan mutatta őket kísérőinek. Hosszú, csipkés párkányú tornyokkal megtört falak vonulatát, melyek csatornák mögött húzódtak. Ezek pedig kisebb-nagyobb tavak láncolatát kötötték össze egymással.